Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A Kőbe zárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.
Jó napot kívánok! A mikrofonnál a rovat szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Szombaton délben meghívottunk nevében is. Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbe zárt múltunk hallgatóit. A tartalomból: az unitárius vallás a 16. századi radikális reformáció legkésőbbi hatásaként jött létre Erdélyben. A marosvásárhelyi unitárius közösségnek már a 16. században is volt temploma és iskolája, de ezek 1600-ban megsemmisültek. Az egyház csak 1849-ben vásárolta meg azt a telket, amelyre 1869-ben egy házat épített. Témánk: unitárius templomok Marosvásárhelyen. Mai vendégünk Nagy László unitárius lelkész volt, esperes főjegyző. Hölgyeim és uraim, ha tehetik, hallgassák meg a mai Kőbe zárt múltunkat is, azonnal kezdünk.
Ha most is várod még álmod szép ígéretét, sejtenéd, mi az éjben olvad szép, várj, míg fel kell majd a nap. Egy új nap mindig új reményt ígér, a végtelen sötétjét tép veszély, a félelem határtok, mint a lét, de csak tölt az éj, a múltat feldagadt, várj, míg fel kell majd a nap. Ha kell, hogy tiszta légy, mint gyermek önmagad, várj, míg fel kell majd a nap. Ha megzavart, hogy túl nyitott az éj,
kívánunk még egyszer. Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbe zárt múltunk mikrofonja előtt Nagy László unitárius lelkész volt, esperes főjegyzőt.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és arra kérem, hogy hallgassák mindig szeretettel a Kőbe zárt múltunkat, hisz ebben az adásban rendkívüli érdekes dolgokat hallhatnak, és nem csak érdekes, hanem tanulságos történeteket is az erdélyi múltunkról.
Mit jelent önnek a kőbe zárt múltunk ez a rovat?
Megvallom, hogy kevés alkalommal hallgatom, hisz nem tudok mindig rákapcsolódni szombaton fél egykor erre az adásra, de megtiszteltetés volt akkor, amikor meghívott szerkesztő úr ebbe az adásba, és beszélettem akár egyházunk történetéről, akár éppen arról, amiről már beszéltünk, és remélem, hogy egy következő adásban is beszélünk a temetőinkről, amelyek egy nagyon fontos szerepet játszanak, töltenek be a gyülekezeteink életében.
Nagy László unitárius lelkész volt, esperes főjegyző. Honnan indul az ön története? Miért lett lelkész? Miért választotta a papi pályát?
Homorodalmási származás vagyok, Hargita megyéből, és abban az időben, amikor születtem és felnőttem, Homorodalmás volt egyházunk egyik legnagyobb falusi gyülekezete, és olyan lelkésze volt akkor a gyülekezetnek, a falunak, aki példaértékű munkát végzett. Én talán gyermekként egy más pályát választottam volna, hisz a Jóisten egy rendkívüli jó gyermekhanggal áldott meg abban az időben, csak akkor szüleimnek nem volt lehetősége az, hogy egy művészeti iskolába adjanak, úgyhogy a középiskolát az Udvarhelyen végeztem a humán szakon, és indítatást éreztem, és elhivatást arra, hogy a lelkészi pályára menjek. Tanulni szerettem volna, és úgy érzem, hogy egy jó választás volt, legalábbis részemről. A híveim tudják megmondani, hogy ez jó volt-e az ők részükről, és szeretem azt, amit csinálok. Úgy érzem, hogy lélekkel tudom ezt végezni, ezt a munkát, és nagyon sok örömet találok az én szolgálataimban.
Lelkész úr, az unitárius vallás a 16. századi radikális reformáció legkésőbbi hatásaként jött létre Erdélyben. Folytassuk innen a beszélgetést.
Az unitárius reformációról természetesen nem lehet beszélni annélkül, hogy nem említenük meg az egyházunk alapítóját, Dávid Ferencet, és az ő életútját, aki a 16. század elején született, 1520 körül született Kolozsváron, egy száz családban. A családi neve Hertel volt, édesapja Hertel Dávid, aki tímármesterséggel, vargamesterséggel foglalkozott, és innen Kolozsvárról indul el Dávid Ferencnek az útja, ki akkor az akkori szokások szerint Ferenc nevet kapja, és így lesz belőle majd később Dávid Ferenc, aki Kolozsváron született, ahogy mondottam, ott végzi iskoláinak egy részét, majd Gyulafehérvárra megy, ott is tanul, majd feltételezések szerint Brassóban is, hisz akkor már a Hontérusz, a híres Hontérusz János iskolája már létezett, amely egy magasabb fokú iskola lehetett, és már a reformáció szelleme ott lebegett, és azután pedig több évet töltött Wittenbergben, Luther városában, ott tanul, és akkor, amikor hazajön Erdélyben, akkor beszerce mellé Petresre kerül, egy száz falu, biztos száz nemzetiségű volt, és katolikus papként működik, dolgozik, majd Besztercén, és hogy honnan is tudjuk, hogy Dávid Ferenc Besztercén volt, Kelemen Lajos a besztercei levéltárban megtalált egy íratot, amely szerint a besztercei városháza, avagy hatóság Dávid Ferencet megjutalmazta, mivel a gyermekekkel egy műsort tanított, adott elő. Nem tudjuk, hogy miért kellett nagyon korán eljönnie Petresről és Besztercéről. Valószínű azért, mert Wittenbergbe jött haza, és talán egy radikálisabb szellemet képviselt a vallás terén, és nagyon korán, már a 16. század közepén Kolozsváron találjuk Dávid Ferencet, és mondhatni azt, hogy az egész élete Kolozsvárhoz fűződik, azon kívül, hogy az országgyűlésekre, zsinatokra járt, azon kívül nem hagyja el Kolozsvárt. Már a kolozsvári tevékenysége alatt nagyon korán meglátszik az, hogy ő egy más szellemet képviseli, és másképpen közelít a Bibliához, és nagyon korán, már 1557-ben megválasztották luteránus szuperintendensnek, vezetőnek, ami ugye püspöki rangot jelentette, és 1564-ben már a református reformációnak a híve is megválasztja püspöknek, tehát a református egyház is első püspökeként tartja nyilván Dávid Ferencet. Majd pedig 1568-as országgyűlés, az pedig egy fordulópont, nem csak a Dávid Ferenc, hanem az erdélyi reformáció életében, és nagy támasza volt János Zsigmond a fejedelem, aki szintén az unitárius hitre tér, és nagy támogatója lesz Dávid Ferencnek és az unitárius reformációnak. Sajnos, hogy János Zsigmond nagyon korán meghalt, a Tordai országgyűlés és a Marosvásárhelyi országgyűlés után 1571 márciusában meghalt, és nem tudták befejezni, nem tudott kiteljesedni ez a reformáció. De meg kell említenem azt, hogy 1569 októberében volt az úgynevezett váradi disputa, a váradi, nagyváradi hitvita, amikor Erdély történetében először tartanak magyar nyelven hitvitát. És ez a hitvita úgymond döntetlen volt, de azt mondta János Zsigmond, a fejedelem, hogy elég nekünk, ha a lángig, és ez majd ki fog teljesedni. A Dávid Ferencről még azt tudjuk, hogy családot alapít, három gyermeke volt, a felesége, az első felesége korán elhunyt, tehát egyedül nevelte a gyermekeit, majd egy második házasságot köt, ami nem volt a legsikeresebb, és az ő vállását is majd felhasználják ellenem az ő perében, és azt mondják, hogy a családjában nem tudott ő rendet teremteni, akkor hogy tud egy egész egyházat vezetni. Tény az, hogy Dávid Ferencet ma is a radikális reformáció egyik legelismertebb emberének tartják, és tudni kell azt, hogy az unitárius egyház az egyetlen olyan egyház, amely itt Erdélyben született, és amely magyar nyelven született, és magyar nyelvű ma is. Csupán egyetlen egy egyházközségünk van, ahol románul prédikál a lelkészhez Verespatak és Abrudbánya, ahol nagyon kevesen maradtak már, és sajnos, hogy vannak már olyan egyházközségek, ahol főként a szertartásokat, a keresztelési, esketési és temetési szertartásokat is két nyelven kell végezni, mivel nagyon sok már a vegyes házasság, akár Brassóról, akár Petroséről, akár Lupénról beszéljünk. Tehát az unitárius egyház megalapításhoz Dávid Ferenchez kapcsolódik, és Marosvásárhelynek is köze van Dávid Ferenchez, és hogyha valahol az országban Kolozsvár és Torda, Gyulafehérvár mellett szobrot kellene állítani, akkor az Marosvásárhely lenne, és Dávid Ferenc megérdemelné azt, hogy Marosvásárhelyen is egy köztéri szobra legyen, és azon dolgozunk, hogy hát a Jóisten segítségével ez megvalósul. Az 1571-es országgyűlés után, amit itt Marosvásárhelyen tartottak január 6 és 14-e között, valószínű, hisz ez volt a reformációnak az eredménye, a folyamánya, valószínű, hogy Marosvásárhely nagy része is unitárius lesz. Erre pontos adatunk nincsen, ellenben a történészeink is ezt bizonyítják, erről tesznek vallomást, hogy ez volt akkor Cuius Regio Eius Religium, akkor János Zsigmond volt a fejedelem, nagyon sok erdélyi birtokos és vezető ember unitárius lett, és ahogy mondottam, valószínű, hogy Marosvásárhelyen is a lakosságnak a nagy része, éppen úgy, mint Erdélyben a Tordai országgyűlés után unitárius lesz. Sajnos, hogy ezekre az időkre írott forrásunk nincsen, csak azt tudjuk, hogy miután János Zsigmond meghal és Bátor István kerül a trónra, akkor az unitárius egyház meggyengül, és rövid időn belül az első források már a Maros Szent Királyi unitáriusokról tesznek vallomást, és erről tudósítanak, és ahogy a szerkesztőről is mondtam, egészen az 1800-as évek közepéig az unitáriusok itt ezen a vidéken, Maros Szent Királyon élnek, és ott élik meg a vallásos életüket. Természetesen, hogy a Nyárád mente, a Homoród mente, a Torda környék, az Aranyos mente, Szentgyörgy, Háromszék, erdővidéknek nagy része az unitárius lett, de itt Marosvásárhelyen nem tudtak gyökeret verni, és a 19. század közepéig, amíg felépítik a templomot, amiről majd későbben beszélünk, addig Maros-Szentkirályonban a templom, lelkészi lakás, a birtok, és ott él a lelkész, és majd később a 19. század elején kezd bejárni Marosvásárhelyre, ahol házaknál tartják az istentiszteleteket.
Habár a Marosvásárhely önálló unitárius egyházközség csak 1896-ban alakult meg, addig is nagy jelentőségű események történnek, erről tanúskodnak a jegyzőkönyvek is.
Igen, és engedjék meg, kedves hallgatóim, hogy felolvassak a Maros-Szentkirályi jegyzőkönyvekből, ki számomra rendkívüli jelentőségűek ezek, és nézzük meg, figyeljék meg azt, hogy a 17.-18. században miként is írják le az egyházközségnek a helyzetét, a vagyonát, és milyen leírása van például a templomnak és a lelkészi lakásnak, élvezetes olvasni. Azt olvasom, hogy a Maros-Szentkirályi templom fekszik a falunak a napkelet felől való végében, ennek cintern az utca felől békerítve deszkakerttel, egyébütt pedig minden kert nélkül vagyon hossza 23, a napkelet felől való végének széle 10, a napnyugat felől valónak 13 öl. Északról az ország útja, délről tekintetes Demény Albertól, Sellér jószága szomszédságában, a templom fából készült, a fák között téglával kirakva, mely fedele a régiség miatt megrongyoltatott, napnyugati végébe vagyon cserepfából készült harangláb. A templom a délfelől való fenyőfa deszkából készült záros ajtaja vagyon, bémenvén ezen láthatni délfelől való oldalán 3, napkeleti végénél 1, a napnyugati végében is 1 üveg ablakot. A kar a napnyugati végében cserefa gerendákon áll, fenyőfa deszkából készült hamuszínű festékes. Északi oldalán egy cserefából készült fenyőfából bélelt hamuszín, festékes prédikálószék, felette fenyőfából szarufás koronácska, minden írás nélkül. A templom mennyezete hamu és fehér színfestékes, melynek párkányain elkezdve a koronánál ezen írás beli helyek olvastatnak. Fel van sorolva az, hogy honnan a Mózes 5. könyve, a Malakiás könyvéből, a Timóteus könyvéből, a Prédikátor könyvéből van idézet. A templom közepén által menő szivárványon, a Kárpitján, ez áll i honorem dei patris et filii eius Jézus Christi, ex ruttum hoc templum anno 1701. És fel van írva ide a mennyezetfestőnek is a nevem, Pictor et fabricator totius operas huius massari fuit Adamus asztalos de bezet anno domini 1701. És éneklő széke is van ennek a templomnak, aminek egy nagyon szép példányát láthatjuk a Vártemplomban és a Nyárádszentlászói unitárius templomban. Meg kell jegyezzem azt, hogy az egyik nagyon kedves ismerősöm, történész Szabó Miklós mondta, hogy figyeljünk oda, hogy először mikor jelenik meg például a kút, vagy éppen a vécék mikor jelennek meg leírva ezekben a jegyzőkönyvekben is. Ezek is tanúbizonságai a mi történetünknek, és ahogy itt is fából készült kilincs van, vagy éppen üvegablakok vannak ezen a templomon, és hogy van elhelyezve az akkori port elől a ház, utána pedig a gazdasági épületek. És a másik oldalon, hisz a telek az úgy állt, egy kis patak szelte át a telket, a Maros-Szentkirályi Unitárius Egyházközség papi telkét, templom telkét. Az egyik oldalon volt a lelkészi lakás, a másik oldalon volt a templom, és a jegyzőkönyvek azt is megjegyzik, hogy a felső végében, a telek felső végében egy zsidó lakott, aki tímársággal foglalkozott, és a lelkész többször feljelenti ez a zsidót, mivel a tímármesterség az eléggé szennyes munkával jár, és az a lé, ami átszelte a lelkészi lakás telkét, az nagyon sokszor büzött, és ezért a lelkész panasszal fordult a hatóságokhoz. És nagyon fontos megjegyeznem azt, hogy A Maros-Szentkirályi kis haranglábban két harang volt. A nagyobbikon a felírás Kúra Lúd 1710 Szumtú Eklesz Unit Szent Kira. A kisebbik harangon ez volt felírva 1697. Én 1983-ban kerültem Marosvásárhelyre segédlelkésznek, és emlékeztem arra, amikor az elődöm Korcsár Sándor esperes úr, lelkész esperes, a harangot a Szásznádasi egyházközségnek adományoztam, akkor alakult, és egy haranglábat épített az akkori gondnok, aki ma is az Gergely János, és akkor ezt a kis harangot odaadta a Szásznádasi egyházközségnek. Egy pár évvel ezelőtt ugye eszembe jutott, és elmentem Nádasra, megnéztem a harangot, hadlám, mi van ráírva, nem emlékeztem pontosan mekkora. Elbeszélgettünk a gondokkal, és mondtam, hogy ha véletlenül más harangot szeretnének öntetni, és mi is öntettünk, akkor én ez a haranghoz ragaszkodom. És így történt az, hogy ez a harang, a kisebbik harang, az 1697-es harang 2015-ben visszakerült az egyházközséghez, és nem csak ez, hanem egy véletlen folytán, nem tudjuk még, hogy, egy 1697-es tányérunk is eltűnt innen Marosvásár egyházközségtől, és egy kis keresztelő kancsó, egy nagyon-nagyon kis, alig 20 centis kancsócska, és egy pár évvel ezelőtt a Nyárádszentmártoni Síkfalvi egyházközségben találtunk rá az egyházközség leltárszámával, és nagyon kedvesek voltak a szentmártoniak, visszadták nekünk, tehát visszakerült ez a kis tányér és kancsú is, de emellett meg kell jegyezzem azt, hogy a Maros-Szentkirályi hagyatékból van egy 1700 beli úrasztali terítő, amelyet mindenki megcsodál, hisz ugye több mint 300 éves ez a kis terítő, amelynek közepén ott van a nap és a hold, és ott van egy szarvas és egy Kabos Judit nevezető, gondolom, úrhölgy lehetett az, aki adományozta ezt a terítőt. A Maros-Szentkirályi egyházközségről feljegyezték azt, hogy mikor konfirmáltak először, az 1800-as évek közepén vannak a feljegyzések. Kántora volt az iskolában, a gyermekek az állami iskolába jártak, és hogy milyen egyházközségek tartoztak még, vagy falvak tartoztak ide, és érdekes, hogy az egész mezőséget behálózta, vagy éppen mezőség ide tartozott Maros-Szentkirályhoz, az unitáriusok, ugye Náznámból voltak, Jedrő, Harcó, Csicentivány, Bergenye, Bán, Báld, Bodon, Kisiklon, Mezőszentje, Gerebenes, Pagocsa, Septír, Ős, Galac, Zsombor, Erket, Fráta, Tusó, Vajdakamarás, Bilak, Posmos, Csán, Zá, ezekről a falvakról is voltak egy páron, akik Maros-Szentkirályhoz tartoztak. A 19. század elejére nagyon meggyérültek a soraik Maros-Szentkirályon, és akkor már kezdett megerősödni Marosvásárhely, és a lelkész többször átjárt ide Marosvásárhelyre, a Maroson, és házaknál tartották az istentiszteleteket, vallásórákat. Akkor már a Nyárádmentéről is egy páran beköltöztek, tanárok jöttek, orvosok jöttek, ügyvédek jöttek, unitárius ügyvédek, Erdélyből ide Marosvásárhelyre, és így lassan kinővi magát, és szükségét látják annak, hogy egy templomot építsenek.
Írott dokumentumok támasztják alá azt, hogy az egyházközség ingatlanainak egy része adományok révén gyarapodott, és tudjuk azt is, hogy a 19. század végén a gyermekek már állami és nem felekezeti iskolákba jártak, de vajon mivel magyarázhatjuk egy ténynek az okát? Még arról sem tudtunk ma beszélni, hogy a Bolyai téri unitárius templom építését 1929. június 28-án kezdték meg az alapkő letételi ünnepéllyel. A 20. század végére a környező falvakból városba költözött unitáriusok révén a Marosvásárhelyi Unitárius Egyházközség kinőtte a kereteit, 1999-ben a Kövesdombon új templom építésébe kezdenek. Innen folytatjuk a jövő héten, amennyiben elfogad még egy meghívást.
Köszönöm szépen, nagyon szívesen jövök. és beszélek egyházom életéről és a Marosvásár egyházközségnek a történetéről.
Hölgyeim és uraim, a mai kőbezárt múltunk percei lejártak. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, meghívottam Nagy László unitárius lelkész volt Esperes főedző nevében is. A ma déli gondolatunkban Kopácsi Sándort idézzük. A vallás azok számára létesítette az ünnepeket, akiknek az élete egyébként csak hétköznapokból állna. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, legközelebb a keddesti digitális világa jelentkezem. Nagy Bodó Tibort, a kőbezárt múltunk szerkesztőjét hallották. További szép napot és hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A kőbezárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.